16. fejezetnek vége lett múlt héten, és akkor most kezdődik a 17. fejezet, ami arról szól, hogy Pál aki anya megátkozza Csitraklétut. És hát lesz egy kis bevezető, és az első két vers, amit nem provokál, akkor magyarázatot fűzött a vershez. Hát nem fog. Nem fogjuk ismételni, azt hiszem, mert nincs felírva. Nem
gondolom,
elég lesz, jó. De akkor elolvasom ezt a bevezetőt, és akkor utána olvasunk verset. 17. fejezet, Párvati anya megátkozza Csitraketut. A 17. fejezet, amely leírja, hogyan került Csitraketu egy aszura, egy démon testébe, amiért kigúnyolta az Úr Sívát, a következőképpen foglalható össze. Miután személyesen beszélhetett az Istenség legfelsőbb személyiségével, Csitraketu a Vidyádara bolygó hölgyei körében élvezte az életet repülőjén. Közösen énekelték az Úr dicsőségét, s repülőjével a világűrt járta. Útja során egy napon a Szumérú-hegy lugasaiba tévedt, ahol az Úr Sívát pillantotta meg, aki éppen átölelte Párvati, miközben Szidák, Csáranák és nagy bölcsek vették körül őket. Amikor Csitraketu meglátta az Úr Sívát ilyen helyzetben, hangos nevetésre fakadt. Párvati azonban megharagudott rá és megátkozta. Ennek az átoknak köszönhetően jelent meg később, mint Vritászura démon. Csitraketu egyáltalán nem ijedt meg Párvati átkától, hanem így szólt. Az emberi társadalomban mindenkinek múltban elkövetett tettei szerint van része boldogságban és szenvedésben, és így vándorol az anyagi világban. Senki sem felelős tehát a saját boldogságáért és szenvedéséért. Az embert az anyagi világban, az anyagi természet irányítja, mégis azt hiszi, hogy ő tesz mindent. Ebben az anyagi világban, amelyet a legfelsőbb úr külső energiája alkot, az embert néha megátkozzák, néha pedig megáldják, és így néha a felsőbb bolygórendszerekben éli boldogan az életét, néha pedig az alsó bolygókon szenved. Ezek a helyzetek azonban nem különböznek egymástól, mert mind az anyagi világban vannak. Egyetlen ilyen helyzetnek sincs valóságos léte, mert mindegyik ideiglenes. Az Istenség legfelsőbb személyisége a végső irányító, hiszen az anyagi világ az ő irányításával jön létre, marad fenn és pusztul el, miközben ő maga közömbös marad az anyagi világ időben és térben történő különféle átalakulásaival szemben. Az anyagi világot az Istenség legfelsőbb személyisége külső, anyagi energiája irányítja. Az Úr azzal segít a világnak, hogy különféle helyzeteket terem a benne lévő élőlények számára. Így szól Csitraketu, és a népes gyülekezetben, amelyben az Úr Síva és Párvati is jelen voltak, mindenki elnémult. Ekkor az Úr Síva az Úr baktairól kezdett beszélni. Egy bakta minden körülmények között semleges marad, akár a mennyei bolygókon él, akár a pokolban, akár felszabadult már az anyagi világból, akár az anyagi világ feltételei kötik meg. Akár a boldogság áldását kapja, akár szenvednie kell. Ezek mind olyan ellentét párok csupán, melyeket a külső energia hoz létre. Az élőlény a külső energia hatására elfogad egy durva és egy finom anyagi testet, és ebben az illuzórikus helyzetben látszólag gyötrelmektől szenved, noha mindenki a legfelsőbb úr szerves része. Az úgynevezett félistenek független uraknak gondolják magukat, és így nem jutnak el annak a megértéséig, hogy minden élőlény a legfelsőbb része. A fejezet a bakták és az Istenség legfelsőbb személyisége dicsőítésével zárul. Első vers, Sísuka uvácsa, Jatas csántarri tónantas, tasz jelkritvádi sénama, Vidyádarasz Csitraketus, csacsára gaganécsara. Szavanként, Sísuka uvácsa,
Sísuka uvácsa,
Sísukadev Goszvámi mondta.
Sísukadev Goszvámi mondta.
Jata.
Jata.
Amelyik irányban.
Amelyik irányban.
Csa.
Csa.
És.
És.
Antarhita.
Antarhita.
Távozott.
Távozott.
Ananta.
Ananta.
A határtalan Istenség legfelsőbb személyisége.
A határtalan Istenség legfelsőbb személyisége.
Tasjáj.
Tasjáj.
Annak.
annak.
Kritvá, miután felajánlotta.
Disér,
irány.
Irány.
Namaha, hódolatok.
Vidyádara,
a Vidyádara bolygó királya. Csitraketu. Csacsára, utazott. Gagani, a világűrben. Csara,
mozgó.
Srila Prabhupada fordítása. Srila Sukadev Goszvámi így szólt. Miután Csitraketu hódolatát ajánlotta abba az irányba, amelyre Ananta, az Istenség legfelsőbb személyisége távozott, a Vidyádarák uraként útnak indult a virágűrben. Kérlek ismételjétek. Srila Sukadev Goszvámi így szólt. Miután Csitraketu hódolatát ajánlotta,
abba az irányba,
amelyre Ananta, az Istenség legfelsőbb személyisége távozott, a Vidyádarák uraként,
útnak indult a világűrben.
Köszönöm szépen. Ehhez nem jött Prabhupád magyarázatot. Olvasom a második verset is. Ez igazából a második és a harmadik is egyben. De csak a fordítást. Csitraketu a hatalmas misztikus jogi, sok millió évig vándorolt az életet élvezve, miközben nagy bölcsek és szentek, valamint a szidalóka és csáranalóka lakói magasztalták. Testének és érzékeinek ereje sohasem gyengült, így járta a völgyeket a Szuméru hegyen, ott, ahol az ember minden misztikus képességre tökéletesen szert tehet. Ezekben a völgyekben élt, boldogan a Vidyádara lóka hölgyeinek társaságában, a legfelsőbb úr Hari dicsőségét zengve. Srila Prabhupád magyarázata. Megtudhatjuk, hogy bár Csitraketu Maharádzsát a Vidyádara lóka gyönyörű hölgyei vették körül, nem feledkezett meg az úr dicsőítéséről, szent nevének énekléséről. Több alkalommal megállapítottuk már, hogy akit nem szennyez be semmilyen anyagi körülmény, aki tiszta bakta, és az úr dicsőségét énekli, azt tökéletesnek kell tekinteni. Srila Prabhupád ki. Om Agyamati Mirantasya Agyama Chalakaya Chakshuri Tam Yantasma Shri Gurave Namo Jai Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Haridas Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Akkor új fejezet kezdődött Bhágavatamból. A Csitraketu Maharádzs története folytatódik. Ugye egy pár fejezettel előrébb Pariksit Maharádzs kérdezte Sukadev Goszvámit, hogy ki volt ez a Vritászura démon, aki ilyen nagy bakta tulajdonságait mutatta, amikor Indra legyőzte őt, hogy nem tudta megérteni, hogy lehet valaki ilyen démon testbe, hogyha ilyen tiszta odaadása van a legfelsőbb úr felé, és megkérte Pariksit Maharádzs Sukadev Goszvámit, hogy mesélje el a történetét Vritászurának, hogy hogyan lehetett ilyen isteni tudata egy démonikus testben lévő személynek, és akkor Sukadev Goszvámi elmesélte pár fejezettel előrébb, hogy akkor Csitraketu Maharádzs egy nagy király volt, akinek ugye volt egy bánata, hogy nem született fia, szeretett volna egy kisfiút, és akkor Angira Narada Muni, hát először Angira megáldotta, hogy lehet neki egy gyermeke, és akkor ugye a gyerek meghalt később, aztán akkor ő hát elég nagy bánatot okozott neki, ugye ez is volt a gyermekének a neve, bánat és, vagy hát öröm és bánat. Aztán kapott egy mantrát később ugye Narada Munitól, amiért ugye fölébredt a kisfia, és akkor tiszta lelki tudást kapott attól a gyermektől, és ugye Angira Munitól is. És akkor a mantra éneklésének hatására megtisztult, akkor elérte az Istenség személyiségét, imákat ajánlott neki, és akkor megkapta az áldást, hogy akkor tökéletessé válhat. Annak ellenére, hogy már tökéletes volt addigra, arra a szintre eljutott. És akkor elindult, mint Vidyádara Lóka királya, egy kis repülőn, egy repülővárossal. Hát elég sok hölgyek a társaságában, ugye az egész Lóka egy bolygónyi hölgyel így együtt utazott, és folyamatosan az Úr Harit dicsőítette. Ugye szép történet, hogy akkor Csitraketu Maharadzsa igazából egy földi uralkodó volt, akinek korábban is hát igazából 10 millió felesége volt. És akkor ő tőlük sem született gyermeke, de végül ugyanoda ebbe a helyzetbe elkerült, amikor Vidyádara Lóka királya lett, és utazhatott tovább, és Prabhupád akkor ezt meg is említi, hogy igazából annak ellenére, hogy gyönyörű hölgyek voltak a társaságában, még mindig folytatta az Úr Hari dicsőítését, soha nem felejtette el a szent neve. És akkor megállapítja Prabhupád, hogy igazából ez egy tiszta bhakta volt, tehát nem szennyezte be semmilyen annyi körülmény. Ugye ez bizonyítja, hogy nem jött zavarba attól, hogy hölgyek társaságába utazott, még mindig együtt nagy kirtant csinálta, és így utazták be az univerzumot. És hát tiszta bhakta volt, ugye, ami meg az előző fejezetekből is kiderült, hogy végül hátat tudott fordítani ezeknek az anyagi szennyeződéseknek, amik a szívébe voltak. És ugye folytatta az Úr dicsőségét, ami pedig a legfontosabb tulajdonsága azoknak, akik az Úr tiszta baktái. Aztán a történet igazából nekem azt jutatta eszembe, hogy Csitraketu Maharadzsa hát feltételekhez kötött lélek volt, habár nagy lélek és a föld uralkodója volt, de még mindig voltak anyagi szennyeződései, vagy bizonyos anyagi vágyai, ugye főleg ez a gyerek kisfiú, ő neki ebbe testesült, meg ebbe összpontosult, minden élvezet a birtokába volt, de még mindig többet akart. Valahol egészséges vágya volt, hiszen mondják, hogy a fiú szabadítja meg az édesapját a pokoltól. Végül így is panaszkodott annak idején Angira Muninak is. És amikor először volt Angira Muni nála, akkor ő látta a szívébe azt a vágyat, hogy ő neki még az elméje azzal van elfoglalva, hogy most lesz a gyereke vagy nem. Ezért nem, annak ellenére, hogy Brahmától született ugye Angira Muni, tehát az egyik legnagyobb bölcs volt, hogy Narada Muni mellett. Még mindig nem egyből a tiszta odaadó szolgálatot, vagy a legmagasabb rendű tudást adta át neki, hanem akkor csak megadta az áldást, hogy itt egy kis tejberízs, és akkor, ha megiszta a feleséggel, akkor születik egy fiad. És akkor nagyon elégedett volt a Csitraketu Maharadzsa, de Angira Muni úgy köszönte, hogy a fiadat viszont úgy fogja hívni, hogy öröm és bánat, mert nagyon fogsz neki örülni, utána nagyon fogsz lesz szenvedni. És akkor gyorsan távozott, és nem is várta meg, hogy Csitraketu Maharadzsa reagálja. Tehát így itt hagyta neki, és Csitraketu Maharadzsa jutott odáig, hogy fia születik, és ennek nagyon örült. De hát ugye később ugye az a szenvedés, amit a gyermekének a halála okozott neki, az hát megőrítette igazából, és hát akkor jött el újra hozzá Narada Muni és Angira, és nem ismerte föl őket, mint nagy szenteket, annyira a bánatában volt elmerülve. De amikor elkezdtek hozzá beszélni, hogy igazából te most egy halott test felett siránkozol, akkor fölébredt a lelki tudása igazából, tehát transzcendentális tudást kapott. És akkor Angira Muni mondta neki, hogy hát látod, én itt voltam nálad korábban is, de mivel szennyezett volt az elméd, ezért nem tudtam a legmagasabb rendű tudást adni, most viszont megtisztultál tőle. Tehát ez a tapasztalat útján kellett Csitraketunak oda tudáshoz jutnia, hogy megértse azt, hogy az anyagi világ átmeneti. Tehát ő neki az a tudás folyamata, ami az ő tisztulását segítette, az volt, hogy először meg kell tapasztalni. Tehát gyakorlatba kellett ültetni azt, hogy az anyagi világ átmeneti és szenvedésekkel teli. És később ugye, amikor Sankarsan az Uramanta beszél hozzá, akkor elmondja neki itt az utolsó pár imában a fejezet végén, hogy látod, ez a férj, feleség, gyermekek, ezek igazából csak boldogtalanságot okoznak. És pont az ellenkezője az eredménye, mind amire számítasz. De ez miatt tudott igazából megnyílni neki az a kapu, hogy megértette, hogy az anyagi világ átmeneti. Mert ez is egy tudás, hogy ugye szenvednünk kell az anyagi világban, és akkor ez a szenvedés lesz az az eszköz, amin keresztül akkor az élőlény fel tud ébredni. Hát megcsípte igazán, amikor minket ugye álmunkban, vagy nem tudom, nem csengővel szoktak ébreszteni, hogy elalszunk, hanem hogy felráznak minket. Hát attól függ, ki ébreszt persze. De hogy akkor őt is így ez ébresztette föl, hogy amikor egy olyan szenvedést tapasztalt, ami gyakorlatilag sokkolta őt, és akkor ugye vergődött a földön, tépte a haját, ruháját levette, tehát nagyon, nagyon kibontakozott magából. És akkor ez az állapot volt neki megfelelő, hogy megkapja ezt a tudást, ami akkor így elvágta az anyagi ragaszkodások csomóját. És akkor ugye hát még mindig volt anyagi szennyeződése, de már elindult ugye akkor a tiszta odaadás útján, mert úgy hát megértette indokolatlan tudásra tett szert, hogy akkor nincs értelme ennek, hogy vágyjon egy gyerekre. És akkor neki jött az odaadó szolgálatnak, ugye akkor megkapta a mantrát, és érdekes mondom, pár nap múlva hát nem a Hare Krishna mantrát kapta, hanem nagyon szép imákat, amivel tudta dicsőíteni az Úr Sankarsant, akkor megkapta a lehetőséget, hogy Vidyadhara Lóka királya legyen. Tehát még egy földi uralkodó volt, de már megkapta a Vidyadhara Lókát. Mint úgy próbáltam elképzelni, hogy hogyan lehetett, hogy egyszerre akkor megkap egyik, becsukta a szemét, mantrázott, és akkor fölébredt, és akkor Vidyadhara Lókán élhetett. Ugyan, hát ez egy kicsit magasabb lehet, mint amit én el tudok képzelni, hogy hirtelen, hogy adja be ez a mantra az eredményt. De az volt ennyi, hogy már azonnal egy mennyei bolygó uralkodójává vált, de nem hagyta abba a mantrázást, mert jobban érdekelte az, hogy a legfelsőbb urat szolgálja, és akkor, vagy, illetve hogy megláthassa őt, mert megkapta az ígéretet, hogyha folytatja a mantra éneklését, akkor egy héten belül megláthatja a legfelsőbb urat. És akkor nem zavarodott meg ettől sem, hogy akkor egy mennyei bolygó uralkodója lett, hanem akkor folytatta a mantrázást, és akkor megjelent az Úr előtte, és már addigra megvalósította azokat a tanításokat, amiket ez a gyermek korábban, aki meghalt, és Angira és Nárada adtak neki. Akkor az imái azok nagyon hasonlítottak arra, amilyen tanításba részesítették őt. Utána pedig, amikor az Úr Ananta válaszolt, hogy Sankarsan az imáira, akkor ő is ugyanezeket emelte ki, hogy mik azok a pontok, amiken ő neki keresztül kellett mennie. Ugye az átmeneti anyagi világ, az élvezet, az illuzórikus, igazából mindegy, hogy jó vagy rossz éri, ahogy itt végül a mostani imáiba is majd szó lesz, amikor igazából elnézést kér Parvati Devitől. Tehát ő neki ez volt a megvalósítási folyamata, ez a történet, így hát két életen keresztül, illetve a harmadik életre sikerült neki akkor tökéletessé válnia. És azok az imák, amikre végül a Sankarsan válaszolt neki, akkor mondta, hogy igazából te már tökéletes vagy, de mégis megkapod a lehetőséget, hogy akkor még tökéletesebbé váljál. Tehát valahol nem volt teljesen mentes akár ragaszkodástól, vagy nem volt teljesen tökéletes ragaszkodás a legfelsőbb Úr felé. Mert amikor bevezette az előző fejezet végén ezt a Bhagavata Dharma témakört, akkor előtte még beszélt az anyagi vallásosságról, aminek igazából ő is a része volt, megkövetett minden vallásos elvet. A Földön mindenkinek volt mindene, tehát abban az időben tökéletes egyensúlyban volt minden. Angira Muni meg is jegyezte, hogy ilyen tökéletes uralkodást úgy régen látott, miért lát mégis sápadságot az arcán, miért boldogtalan. Tehát ő tökéletesen követte a vallásos elveket, de nem a legmagasabb rendű vallásos elveket követte, hanem csak az anyagi világ boldogulását segítő elveket igazából. Tehát nem a szanátan darmai elveit követte, és akkor megemlítette az Úr Sankarsannak, hogy téged még azok is imádnak, akik mentesek az anyagi vágyaktól, de azért imádnak, hogy megszabaduljanak az anyagi szennyeződésektől. Ez egy olyan nagyon érdekes dolog volt, hogy akkor nincsenek anyagi vágyaik, de meg akarnak szabadulni az anyagi szennyeződésektől, és mondja nekik, hogy ugye ilyenek, például a kumárák, ezt úgy megemlítik, és akkor a kép, aki ismeri, hogy ott ő Sankarsan, és a kumárák ott körbe ülnek, vagy állnak, ott próbálják szolgálni ők is a Sankarsan, és akkor ott előttük mondja ezt, hogy még ők is szolgálnak, akik nem szabadultak meg az anyagi szennyeződéstől. És akkor ugye kumárák története az volt, hogy ők nagy bölcsek voltak, de csak a személytelen megvalósításig jutottak, amíg ugye nem találkoztak a legfelsőbb Úrral és a lótuszlábáról származó túszi levél illatát meg nem érezték, és akkor elkezdtek vonzódni, és akkor itt értették meg, hogy van tovább is, mint hogy semlegesnek lenni az anyagi világgal szemben, ami már ad egyfajta boldogságot, vagy a szenvedés hiányát, de az igazi boldogságot akkor csak a legfelsőbb úr szolgálata tudja adni. És akkor az úr Sankarsan látta Csitrakétut, hogy még kell egy kis megvalósítás neki, és akkor mondta, hogy folytass tovább, ne feledkezz meg rólam, de a legfontosabbat kiemelte a végén, hogy a hit és a ragaszkodás az ő szolgálatához, ez volt az, ami igazából még fejlesztést kívánt tőle, hogy a tiszta oda-oda szolgálatnak a végét elérje, tehát hogy ne hagyja abba az éneklést, és akkor ezt folytatta is, de a körülmények nem változtak, tehát ugyanúgy millió hölgy társaságába élhetett tovább, de ez már igazából neki csak a kirtan része volt, hogy akkor kicsit jobb körülmények voltak, de akkor az úr megelégelte, hogy egy millió és millió éven átutazott, ugye itt így sok millió évig, de gyakorlatilag a végtelenségig folytatta volna ezt, és akkor gondolhatnánk, hogy hát ez egy tökéletes helyzet volt, mert végezte az odaadó szolgálatot, dicsőítette az úr Harit, de akkor mégis, hát ezt Prabhupád mondja végül itt majd egy pár verssel később, hogy az úr nem akarta, hogy csak itt az anyagi világba utazgasson, meg énekeljen, hanem jöjjön vissza az eredeti otthonba, lelki világba, mert annak ellenére, hogy itt hát minden tökéletes lesz, hogyha gyakoroljuk a lelki életet, vagy az urat dicsőítjük, akkor a lelki világnak az életmódja, illetve az a körülmény, amit azt teremt, akkor a sokkal magasabb rendű, mint hogyha itt dicsőítenénk az urat, viszont ugye itt van az a lehetőség, hogy az úrnak olyan szolgálatot lehet végezni, amit a lelki világban nem, hogy lelkeket lehet, olyan lelkeket, akik elfordultak tőle, ugye az ő szolgálata felé irányítani. És hát igazából ez az egy haszna van ennek az anyagi világnak, és itt a pár fejezetben, ahogy átolvastam őket, volt egy ilyen rész, hogy az úrnak igazából az egy hatalmas dicsőség, vagy egy érdem, hogy vissza tud fordítani valakit így az anyagi életfelfogásból, és akkor úgy nagyon boldog lesz így, hogyha valaki már újra megérti, és akkor nem fog ugye visszaesni. És akkor ezt ő is nagyon élvezi, és nagy dicsőség neki, de az is nagy dicsőség, amikor ugyanezt egy bakta tudja csinálni. És akkor igazából ez úgy jött elő ebből a szövegkörnyezetből, hogy az úr igazából ennek nagyon örül, és ezt nagyon élvezi, hogy tud segíteni más lelketnek, hogy ez neki is egy érdem, egy olyan öröm, amit a lelki világban nem tud tapasztalni. És akkor ezért ugye megjelenik ebben az anyagi világban, illetve baktáit elküldi, hogy segítsenek a többi élőlénynek, akik ezt elfelejtették. És akkor hát így vált igazából Csitrakétu Maharás tiszta baktává, hogy attól a helyzettől, amiben éppen volt, egy jámbor ember, vagy hát elég nagy személyiség, akkor így megkapta a lehetőséget, hogy megtisztuljon, kapta a szentek társaságát, kapott egy pofont anyagi világtól, és akkor itt szépen fölébredhetett, és elkezdte a szolgálatot. De hát ugye ez elég sok ideig tartott utána, még mindig millió-millió évig, de akkor ez az átok, amiben most bele fog keveredni, ami igazából csak egy keftelés volt, mert semmi sértő igazából nem hangzott el az Úr Síva felé sem, csak elmosolyodott azon, hogy ott van egy nagy szent, igazából az anyagi világ és a lelki világ egyik kiváló személyisége Mahádéva, és megöleli a feleségét szentek gyülekezetében. Ami úgy érdekes volt az ő számára, hogy senki nem öleli meg a feleségét nyilvános körülmények között, de hát ugye az Úr Síva ugye nem egy hétköznapi ember, ő ezt megteheti, és igazából Parvati Dévi akkor itt kicsit úgy felszívta magát, hogy akkor hogy gondolja ezt, hogy a legnagyobb szem, aki nem is Jiva igazából, hanem a Jiva is Isten Krisna között van, egy ilyen tatvát, egy külön tatvát így meg tud sérteni, hogy közönséges személyiségnek gondolja. De az Úr Síva csak így szótlanul ült, és így elmosolyodott, hogy kedves tőle, vagy ő biztos tudta, hogy mi lesz a keftelés vége. De akkor, amikor Parvati Dévi, ő nem bírt így maradni, hanem akkor így megmondta, hogy hát, hogy gondolod ezt, hogy így beszélsz a férjemmel, itt ül az összes bölcs, itt van Nárada, a Vyászarja, mindenki itt van, és ők azt hiszed, hogy nem ismerik a vallásos elveit, és itt dicsőítenének minket, vagy itt beszélgetnénk lelki témákról, hogyha éppen anyagi vágyak kerítettek volna minket hatalmukba, hogy ez nem normális, hogy valaki kifejezi a szeretetét egy másik élőlény iránt, különösen a felesége. Hát kibukott igazából elég komolyan, de aztán a Csitraketu Maharadzs még megragadta az alkalmat, hogy igazából bebizonyítsa azt a tudást, amit eddig megvalósított itt egy pár millió éven keresztül, hogy alázatossá vált, és akkor mondta, hogy hát kedves anyám, hát nagyon sajnálom, hogyha félreértettél, és köszönöm az átkodat, mert ugye közben megmondta, hogy szülessen meg démoni testbe. És hát nem átkozta vissza, mert Prabhupád mondta, hogy ott van lehetőség, tehát visszamondhatta volna, hogy hát akkor te is szülessél meg valami szolgalánynak, de nem mondta, hanem alázatos lett, és akkor megköszönte a lehetőséget, hogy újabb körülmény elé állítják, amiben majd be tudja bizonyítani, hogy már neki mindegy, hogy a pokolban van, vagy a mennyei bolygókon élvez éppen, igazából semleges tud maradni. És persze szolgálatot tud tovább ajánlani. És akkor hát Parvati Dévi meg az Úrsíva akkor csak néztek, és az Úrsíva akkor továbbra is egy elmosolyodott, a szentek is csak néztek, hogy mi történhetett, és Csitraketu nagy extázisba akkor tovább indult, hogy végre megszabadulhat ettől a lehetőségtől, hogy időtlen időkig maradjon az anyagi világban. És amikor távoznak, akkor az Úrsíva pedig elkezdi dicsőíteni a baktákat, hogy ők igazából hasonlóan magas szinten állnak, mint a legfelsőbb úr. Ugyanúgy mindig békések, megszabadultak minden ragaszkodástól, nem befolyásolja őket, hogy most akkor hol vannak, mennyi bolygókon, pokolba élveznek, vagy szenvednek, mert tudják, hogy ez csak az anyagi test, az anyagi világnak az illuzórikus helyzete. És akkor még a végén hozzáteszik Sukadev Goszvámi a történet végén, hogyha valaki csak emlékezik Csitraketura minden reggel, miután fölkelt, és akkor kontrollálja a beszédét, elmélyét, akkor ő is visszatér az Úr otthonába, az Úr lakhelyére. Igazából ez egy nagyon szép történet, ami akkor így egy tiszta bakta, vagy egy léleknek a tiszta baktává válását mutatja be. Hát nekünk nem biztos, hogy ilyen körülmények lesznek, így amiket megkaphatunk, főleg így a vége a történetnek, hogy ilyen mennyei körülmények között utazhatunk, vagy kirtanozhatunk, vagy hát reméljük nem kell, igazából, mert nekünk majd megvan a lehetőség. Itt is tudunk kirtanozni, földi bolygón, Budapesten is. Tehát nem kell nekünk ennyire ilyen hatásos körülményeket kapnunk, hogy úgy megértsük, hogy anyagi világban is lehet ugye elérni a boldogságot, de valószínű, hogy olyan részünk lesz nekünk is az életünkben, amikor megértjük, hogy a testünk átmeneti ideiglenes, mert végül Csitraketunak is ez volt az első, ez a Szambandagján, amit végül az Úr kiemelt neki a végén, hogy ne felejtsd el, hogy az Úr és a lélek örök kapcsolatban van, és hogy ennél a tudásnál nincsen magasabb rendű. Igazából ez volt, amivel befejezte a tanítását, hogy ez a tudás itt van, igen, hogy akik igyekeznek elérni az élet végső célját, azoknak nagy hozzáértéssel tanulmányozniuk kell. A legfelsőbb abszolút személyt és az élőlény, akik természetük alapján kapcsolatban részként és egészként azonosak. Ez az élet végső megértése. Nincs ennél magasabb rendű igazság. Tehát itt zárta le akkor az Úr a tanítását, és utána akkor távozott. Illetve hát hozzátette azt, hogy akkor ugye most megértetted ezt a tudást, nem a test az élet, most viszont értsd meg, hogy egy lélek van, és akkor hittel, ragaszkodással szolgálj engem. És tegyél szert teljes tudásra és tapasztalatra ezt illetően, és azt is tudnod kell, hogy hogyan alkalmazd ezt a tudást az életben. Tehát, hogy még úgy, akkor mondta neki, hogy van ennek egy lyukta vajrágja elve, hogy akkor nem csak az elméjébe kell ezt élvezni, hanem valahogy le kell foglalni ezt a tudást, illetve gyakorlatba kell ültetnie. És ha elfogadod ezt a következtetést, akkor engem elérsz, és a legmagasabb rendű tökéletességet fogod kapni. Tehát igazából még alkalmaznia is kellett a tudást, kellett egy kis idő, hogy ezt tökéletessé tudja vinni, és akkor pár hete, vagy inkább hónapja, mielőtt elindultam ide kis turnémra, Budapestre szankirtanozni, akkor előtte újra kezdtem Prabhupád könyveit, És az Isopan is adott, már nem tudom hány éve nem olvastam, és akkor emlékeztem rá, hogy pont a 10. meg a 11. vers az ezt a tanítást adja át. Ez arról szól, hogy a bölcsek ugye arra a következtetésre jutnak, a 10. versben mondja az Isopan is ad, hogy más eredménye van a tudásnak és a tudatlanságnak. Tehát nem lehet ugyanaz az eredménye, ami még egy ilyen egyszerű mantra, de akkor Srila Prabhupada azt mondja, hogy az Úr Krisna megadta nekünk a tudásnak a folyamatát, és akkor a Bhagavad Gita 13. fejezet 8-tól 12. versét adja nekünk, és gondoltam ezt felolvasom, mert ezek kicsit ilyen gyakorlatilasabb megfogalmazásai azoknak a tulajdonságoknak, amiket Krisna mond, mert ugye ő mondja, hogy Adambit van, hogy ugye nem, ne legyünk büszkék, legyünk alázatosak, de hogy Prabhupád viszont elkezdi mondani, hogy hogyan a gyakorlatban hogyan alkalmazzuk ezeket. Ez 18 ilyen kis alkalmazás lesz. Első, váljunk tökéletes úriemberré, és tanuljuk meg, hogyan tiszteljünk másokat. Kettő, ne tetszelegjünk a vallásos ember szerepében csupán a hírnév kedvéért. Három, ne okozzunk aggodalmat másoknak se tetteinkkel, se gondolatainkkal, se szavainkkal. Ez érdekes, hogy már gondolatunkkal se okozunk másoknak aggodalmat, tehát ne gondoljunk arra, hogy másnak mi lenne, ha nem úgy lenne, vagy hogy lenne. Tehát érdekes, hogy már pozitívan kell gondolkodni, úgyhogy ezek szutrák mindemellett, tehát mindegyikről lehetne külön beszélni, de ez elég tág lecke lehetne. A negyedik, tanuljunk meg béketűrőnek lenni, még akkor is, ha provokálnak minket. Azt hiszem, én ezért jöttem ide erre a budapesti utcára, hogy ez így nagyon nehéz észrevenni ezt a dolgot. Szóval ezek mindig nagyon-nagyon gyakorlatias utasítások. Ötödik, tanuljunk meg, hogyan kerüljük el a kétszínűséget másokkal való kapcsolatunkban. Hatodik, kutassuk fel egy hiteles lelki tanítómestert, aki lépésről lépésre a lelki megvalósítás szintjére vezethet bennünket. Adjuk át magunkat az ilyen lelki tanítómesternek, szolgáljuk őt, és tegyünk fel lényegre törő kérdéseket neki. Hetedik, hogy eljuthassunk az önmegvalósításig, kövessük a kinyilatkoztatott szentírásokban lefektetett szabályozó elveket. Nyolcas, valljuk szilárd meggyőződéssel a szentírások tanait. Kilenc, mondjunk le teljesen az olyan tettekről, amelyek akadályozzák az önmegvalósítást. 10. Ne fogadjunk el többet, mint ami testünk fenntartásához feltétlenül szükséges. 11. Ne azonosítsuk magunkat a durva anyagi testünkkel, és ne gondoljuk saját tulajdonunknak azokat, akik a testtel kapcsolatban állnak. 12. Soha se felejtsük el, hogy amíg anyagi testtel rendelkezünk, addig szembe kell néznünk az ismétlődő születés, öregkor, betegség és halál nyomorúságával. Nincs értelme arról álmodozni, hogy megszabadulhatunk az anyagi test okozta szenvedésektől. A legjobb, ha megkeressük a módját, hogyan nyerjük vissza lelki azonosságunkat. 13. Ami a létszükségleteinket illeti, ne ragaszkodjunk több dologhoz, mint ami a lelki fejlődésünkhöz kell. Ez érdekes, mert ugye az előbb már mondta azt, hogy 10-es, ne fogadjunk el többet, mint ami a test fenntartásához szükséges. És itt 13 pedig azt mondja, hogy a létszükségletekbe azokhoz ragaszkodjunk, amik segítik a lelki fejlődést. Tehát egyszerre el kell ugye engedni azokat, amik nem segítenek, de kell ragaszkodni azokhoz, amik a lelki fejlődéshez is szükségesek. 14. Ne ragaszkodjunk jobban a feleségünkhöz, a gyermekeinkhez és az otthonunkhoz, mint amennyire a szentírások előírják. Ezzel kapcsolatban van a Rupa Goszvaminak a Yukta Vairagya verse előtt egy másik verse, amit szanszkritumos nem fog tudni idézni, de arról szól, hogyha valaki folyton elmerül az úrodadó szolgálatába, akkor túlzott ragaszkodása megszűnik az anyagi világ felé, de nem azt mondja, hogy minden ragaszkodása, hanem csak, hogy túlzott ragaszkodása. Tehát ez természetes, csak akkor ugye ezt meg kell érteni, hogy meddig egészséges, ugye amíg engedi, hogy lelki életet éljünk. 15. Ne örvendjünk, ha jó történik velünk, és ne legyünk elkeseredve, ha valami nem kívánatos eseménnyel kell szembenéznünk. Tudnunk kell, hogy mindkét érzés az elme játéka csupán. 16. Váljunk az Istenség legfelsőbb személyisége, Sri Krishna tiszta baktájával, és szolgáljuk őt nagy odaadással. 17. Igyekezzünk kifejleszteni magunkban a vágyat, hogy félre eső helyen, csöndes, nyugodt környezetben éljünk, ami kedvez a lelki életnek. Hát ez mindenkinek ugye itt adott a lehetőség, Navadvipdám. Kerüljük el az abakták által látogatott zsúfolt helyeket. Beágtér. HKN. Igen, ez egy... Aztán ezzel kapcsolatban meg az volt, hogy a Suda Bhakti Csintámunkban szintén említi Sirasi Bhanu Swami Maharaj, hogy ez a Yukta Vairagya, ez a kulcs, ez egy ilyen varázspáncél igazából, ami azt segíti a baktáknak, hogy az anyagi világba élhetnek, de mégis tudják a lelki tudást alkalmazni, azt szerint, hogy mindent használnak az Úr szolgálatába, és így lelkinek látják, vagy lelkiként használják az anyagi világot. És akkor igazából a zsúfolt helyek is lelkileg zsúfolt helyé válnak. Legalább, hogyha 30 bakta egyszerre van kint, és egyfolytában szól a Hare Krishna, de egyedül már nem mennék úgy ki Deák térre. A 18. Váljunk tudóssá, filozófussá, aki a lelki tudomány mélységeit kutatja, és ismerjük fel, hogy a lelki tudást örökre megtarthatjuk, míg az anyagi test halál, míg az anyagi a test halálával véget ér. Tehát ez volt így akkor a tudás útja, amit Srila Prabhupád akkor Krishna szavaiba keresztül kifejezett, és hát igazából hát még vannak ugye további részek is, de már kezdtünk kifutni az időből. Most kicsit többet készültem a leckére, mert eddig mindig 20-nál kezdtem gondolkodni, hogy hol lesz vége. Szóval most már kifutottunk az időből, de akkor ezt mindenkinek ajánlom, ezt az isopanisadot, mert hihetetlen ez a tizen pár vers így összefoglalja így az egész lelki életet, még inkább az, hogy Prabhupád a magyarázatokban hogyan adja meg ezeket az egyszerű kulcsokat, amin keresztül tudunk fejlődni. És ugye a 11. mantra pedig még be is vezeti a következő részt, hogy akkor csak az emelkedhet felül az ismétlődő születés és halál befolyását, és élvezheti maradéktalanul a halhatatlanság áldását, aki egyszerre képes a tudatlanság és a transzcendentális tudás útján haladni. Tehát ez így, akkor a tudatlanság, ez a test útja, ami van nekünk, ez a sárira vigye, ami hamarosan meg fog történni a prasádam teremben. Tehát, hogy erre szükség van, hogy ugye a testünket tápláljuk, a tudatlanságot, valahogy fönntartsuk. Ez Prabhupád után a versben egy nagyon érdekes példával szemléltető, hogy igazából nem kell kioltani a testnek a hőmérsékletét, ami 36,6 Celsius fok, hanem szinten kell tartani, tehát egyensúlyba kell kerülnünk. És az anyagi világ pedig arról szól, hogy fölforrósítsuk a testet, ugye az érzékeket, minél több vágyat kultiváljunk, de akkor Prabhupád mondja, hogy nem kell túl sokat kultiválni, de egyensúlyba kell maradnunk, és akkor ne legyen hőemelkedésünk se, vagy csak ritkán, hanem akkor tartsuk egyensúlyban. 36,6, Prabhupád nagyon határozott volt. Ez a hőmérséklet mindenkinek adott egy egyensúlyt. Hát nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Hare Krishna. Srimad Bhagavatam ki jaya. Srila Prabhupád ki jaya. Thank you.